Kedves gyülekezet, jelenlévő és az ige hirdetést felvételről hallgató gyülekezet. A Jeremiás próféta könyvének a 17. részéből olvassuk Isten szent igéjét az 5. verstől felállva hallgassuk. Ezt mondja az Úr, átkozott az a férfi, aki emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve, mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárasságban lakik a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr, mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Családabb a szív mindennél, és gonosz az. Kicsoda ismerhetné azt? Én az Úr vagyok az, aki a szívet fürkészem, és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek kinek-kinek az ő utai szerint és cselekedeteinek gyümölcsei szerint. Mint a fogoly madár, amely fiakat gyűjt, melyeket nem ő költött, olyan, aki gazdagságot gyűjt, de nem igazán, az ő napjainak felén elhagyja azt, halálakor pedig bolondá lesz. Eddig olvasok a szent ígét, tessék helyet foglalni. Három kis rész van ebben a felolvasott szakaszban, és nyilván ennek a három képnek, három gondolatnak van egy közös üzenete, amit akkor, időszámításunk előtt 650 táján, amikor Jeremiás papírra vetette ezeket a sorokat, mindenkinek jól kellett értenie, hiszen az ország függetlensége veszélyben volt, és küszöbön állt, Jeruzsálem eleste is. Az a szomorú, hogy ebben a nehéz politikai helyzetben az emberek hamar elfáradtak a bűnbánatban is, és zakatolt az élet tovább, ahogy Jézus is mondja, úgy lesz az utolsó időkben is, mint a Noé napjaiban, hogy az emberek adtak, vettek, házasodtak, férhez mentek, és nem vettek észre semmit, átaludták, vagy átmulatták ezt az időt, ahelyett, hogy megtértek volna, és az Urat keresték volna. Az első képünk egy ellentétről szól, egy ellentét pár ez, az átkozott és az áldott férfi, így fordítja a mi Bibliánk. A héber szó, ami ott szerepel, fiatalembert jelent, így hangzik, hogy geber, vagy geber, ami a Gábornak is az alapszava, a Gábrielnek, és nekem mindjárt személyessé lett ez az üzenet, és így olvastam ezt tovább, hogy átkozott Gábor, aki esetleg az emberekben bízik, és testbe helyezi az erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Nem könnyű lemondani arról, hogy emberekben bízunk. Ha említettem az előbb, hogy a korban jól értette minden Gábor és minden, nem tudom én, József, Eliézer és a többiek, hogy miről is van szó, akkor ezt azért is mondhatjuk, mert az akkori királyok, volt köztük istenfélő király is, kétségbeesetten próbáltak hol Egyiptomra, hol Asszíriára támaszkodni, hogy életük nagy próbatételeiben valahogy az emberi erő, az emberi segítség nyilvánvaló legyen az ő számukra is. Igen, így vagyunk vele, hogy olyan megnyugtató, ha valaki erős ott van mellettünk. Kis gyerekként talán átéltük ezt, hogy hogy volt valami erősebb fiú, aki védelmezett bennünket, vagy egy határozott lány. Nekem ilyen harcias lányaim vannak, akikről köztudott volt, hogy megvédelmezték a bántalmazott fiúkat is az osztályban. Hát emberekbe helyezni a bizodalmunkat, ez egy nagy kísértés, és Egyiptom és Asszíria helyett meg lehet nevezni mai nagy hatalmakat, itt van Frenk köztünk, kinek ne jutna olykor eszébe, hogy az USA léphetne már valamit, vagy az Unió, most a jövő héten tárgyalnak egy jelentést a magyarországi emberi jogok helyzetéről, amelyek nincsenek jó ponton, és hány embernek fordul meg a fejébe, hogy hát ha egy kicsit az ő jogai, alapvető jogai, kitaszítottsága, vagy megtámadott volta, változik valamit, emberek döntenek, és aggódva figyeljük ki, hogy fog a dolgokhoz hozzáállni. Az ige nem kert el, és azt mondja, hogy átkozott, aki ezekben a dolgokban bízik, és megszeppenünk, meg is bántódunk egy kicsit, mert nagyon emberinek érezzük azt, hogy ha az Úr kitesz bennünket egy nagy próbának, akkor hadd ismerjük fel az erősebbek, a kevésbé bántalmazottak személyében azokat, akik mellé úgy oda lehet húzódni. Jézus azt mondja a megrendült tanítványainak, akik kudarccal jönnek vissza, a 70 tanítvány kiküldésének a történetére gondolok, megfáradva és megterheltetve, azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Vegyétek fel az én eszközeimet, amelyek által az elhordozhatatlan nagy súlyok is viselhetőkké válnak. Talán ez volt a kudarc oka, hogy ezek a tanítványok az emberben, szakértelemben, saját fiatalságukban, saját gáborságukban bíztak, és azt gondolták, hogy nem rendülhetnek meg, és akkor azzal szembesültek, hogy az ellenség nagyobb. Nem lehet csak úgy a magunk erejére támaszkodva ezen az úton tovább menni, hanem a mestertől kell megtanulni a szerítséget, az alázatot, fölvenni az ő igáját, az augusztusi csendes napok alatt szenteltünk két kedves asszonyt lelkészé, és a nyakukban ott volt a stóla, amit arra találtak ki hajdan, hogy ez jelképezze az igát, amit a tanítvány magára vesz. Az nem egy plusz teher, hanem az igazi nagy, gyötrő terhek ezáltal válnak hordozhatóvá az Úr igája által. És igen, jöjjetek én hozzám, ne emberekben bízzatok, ne esetek kétségbe, ha az emberekben csalódnotok kell, ha nem úgy működnek, az erősek se, nem bölcsek, ők is taktikáznak, és vannak egyéb szempontjaik, amelyeket nem is tudunk igazán tisztelni. Az Úrnál ilyen csalódás nem érhet bennünket. Ezért fut ki aztán ez az egész szakasz arra, hogy a próféta, miután ezeket a problémákat felveti, egy csodálatos himnusszal fordul az Úrhoz, Izraelnek reménysége, ó Uram, akik elhagynak téged, mind megszégyenülnek, akik elpártolnak tőlem, a porba iratnak be. Ez jut eszünkbe, amikor a porban író Jézusra is gondolunk, János evangélium a 8. részében, ott a megvádolt nő, amikor elé cipelik, akkor ő a porba ír, és talán azoknak szól, akik ott kétszínű módon vádaskodnak, akik elpártolnak tőlem a porba, iratnak be, gyógyíts meg engem, Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak, mert te vagy az én dicsekedésem. Ha már Miriam kérésére imádkoztunk a Rosh Hasonó ünneplő testvéreinkért, és hát mi magunk is együtt sodródunk ezzel a kedves ünneppel, akkor hadd mondjam el, hogy ez nem csak a bűnbánatnak az ünnepe, annak is. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy zsidó testvéreink ezzel kezdik az új évet, ezzel emlékeznek a világ teremtésére is, de ez alkalom arra is, hogy Isten királyságát, hatalmát elismerjük. És a kis rövid életű alkalmi kiskirályok helyett az Urat koronázzuk meg, és dicsőítsük meg. És igen, erről van itt szó, hogy átkozott az a férfi, aki nem az Úrnak ad dicsőséget. Elimádkoztuk most is az Úrtól tanult imádságot, mi atyánk, mennyei atyánk, szenteltessék meg a te neved. Igen, erre gondol az imában Jézus is, és erre gondol most ez az ige is, hadd kapjon az Úr dicsőséget. Köszönjük Agalinak, hogy ő ezt minden vasárnap eszünkbe juttatja, és azt mondja, hogy kér egy nagy áldást az Úrra. Igen, méltó rá. Időről időre kell szembesülnünk azzal, hogy nagyon-nagyon függünk emberektől, istenítünk embereket, pedig oly kevés dolog múlik rajtuk. Isten elfújhatja őket, mint egy porszemet. Egyik pillanatról a másikra megváltozhatnak a dolgok, és mi akkor hoppon maradunk, mert emberekben bíztunk. Azt mondja itt az ige, hogy az ilyen ember olyan, mint a hangafa a pusztában. A magányos kis tengődő cserje, amely nem lát reményt, sehol egy másik fa, sehol egy patak, sehol egy csepp eső, csak tengődik ott, amíg aztán valahogy ki nem múlik, és ott nem marad emlékeztető egy száraz karó a pusztában. Tehát az ember, aki a Gábor, aki emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve, ellentétben azzal a geverrel, az áldott fiatalemberrel, aki az Úrban bízik. És itt a fiatalembernél, ugye ahogy az Ádám is nőt és férfit egyaránt jelent, hát van a gevernek is női változata, ez a Gabriella, tehát Gabriella is bízik az Úrban. És ha az Úrban bízik Gabriella, és Gábor, és a többiek, fiatalok és idősek egyaránt, az olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, az első Zsoltár is erről szól, az áldott és a boldog és az igaz ugyanazt jelenti, a héberben ezek szinonimák, olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, boldog ember, nem fél, ha hőség következik. A levele zöld marad, száraz esztendőben sem retteg. Nagyon szeretem Izsák nagyon kevéssé fordulatos életének egy-két vonását. Jó, a feláldoztatás az nem kis sok volt, tehát nem mondhatjuk, hogy semmi nem történt az életében, de nem voltak olyan nagyon nagy események. De feljegyez ilyet az ige, hogy abban az esztendőben vetett Izsák és termett neki száz annyia. És ha megnézzük, hogy ez melyik esztendő volt, ez az éhség esztendeje volt. Amikor egyébként másoknak nem jutott eszükbe, hogy vessenek. És ha már ma a magvető példázata volt az olvasmányunk, akkor gondoljunk erre. Gondoljunk azokra, akik a szárasság és az éhség idejében is az Úr rendelkezésére állnak. És ha nem kép zavar, akkor a fa tudja, hogy hova húzódjék, a víz mellé. Akkor is, hogyha elapad a folyóvize, akkor is marad a mederben annyi nedvesség, a meder közelében annyi nedvesség, hogy a szárasság idején is megmaradjon, levele zöld maradjon, és gyümölcsözéstől se szűnjön meg. A jelenések könyve látomásában is az élet fája, folyóvíz melletti fa, amelynek még a levelei is gyógyítanak. Hát azt akarja az Úr, hogy ilyen áldott fiatal szívűek legyünk korunktól függetlenül, akik nem emberekben bíznak, hanem az Úrban reménykednek és belé helyezik bizodalmukat, és a száraz időben is megvallják. Megvallják, hogy az Úr az ő bizodalmuk, az ő reménységük. Aztán nézzük a második képünket. A család szívről szól ez a második kép. És hát nem csak erről, mert ezt így általában mondhatjuk, hogy család a szív, mindennél gonoszabb, ilyeneket mond a Biblia, belső szervünk, amely zakatol fogantatásunk pillanatától, vagy egy kicsit későbbtől, de egészen életünk végéig csodálatos, erős szerv ez a mi testünkben, de nem erre gondol az ige, hanem arra, hogy nem csak az észszerűség, a ráció irányítja a mi életünket, hanem ahogy ezt Pál apostol a római levélben, a 7. fejezetben olyan találóan részletezi, esetleg akinél van Biblia, nyugodtan oda lapozhat a Róma 7-hez, szinte olyan, mint egy segélykiáltás. Ennek a fejezetnek a 15. versétől hadd idézzek egy néhány gondolatot. Eszembe jut közben az a fiatal ember, aki az én teológus koromban sokat ült a nyakamon, és magamban most arra gondolok, hogy talán sokkal inkább Jézushoz kellett volna küldenem, aki magához hívja a megfáradtakat. Én bevallom őszintén, kicsit türelmetlen voltam vele kapcsolatban, de egy napon azt írta nekem, hogy ma átmentem a Róma 7-től a Róma 8-ba, és nagyon megkönnyebbültem én is. Szóval a Róma 7-ben ilyenek vannak. Amit cselekszem, nem ismerem, mert nem azt művelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, megegyezem a törvénnyel, hogy jó. Most azért már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn, mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom, mert nem a jó cselekszem, amelyet akarok, hanem a gonosz cselekszem, amelyet nem akarok. Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én művelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn, megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem, mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul áld a bűn törvényének, amely van az én tagjaimban. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből. Hálát adok Istennek, a Úrunk, Jézus Krisztus által, vagyis ebből a szorításból, ebből a nehéz helyzetből Jézus Krisztus által van kiút az én számomra. Mint mondtam, a megtérésnek az ideje is, a Rózsásónónak az időszaka, annak a belátása, hogy Isten nem a látszat szerint ítél. Mi megtanulunk viselkedni. Gyerekkorunkban elég hamar, 10 éves korunk alatt megtanuljuk, hogy kell úgy viselkedni, hogy az emberek elfogadjanak, megtűrjenek, és hogy ne derüljenek ki a valódi szándékaink, de Isten nem a látszat szerint ítél, a vesénkbe lát. Innen van, a Bibliából van ez a szólásmondásunk is, ugye a vese volt a legelrejtettebb szerv, akkor is így gondolták, ezért kellett a veséretet kézzel is esküdni, mert hogy ott vannak a legbelső szándékaink, amelyeket nem lát ember. De Isten nem a látszat szerint ítél, hanem a szívünket vizsgálja, és ezért is meg akarunk térni. Nem az emberek megítélése miatt, hogy jobban elfogadjanak minket, vagy békén hagyjanak, hanem mert Isten látja a mi szívünket, és jelez a lelkiismeretünk, hogy őt nem tudjuk megtéveszteni. Veséket és szívet vizsgáló Isten, gyógyíts meg engem, segíts ki életemnek ebből a mélységéből, sáros fertőből, állíts a szikrára engem, vagy gondoljunk Dávid megrázó bűnbánati zsoltáraira, és amiben a tiszta szívért esedezik. A tiszta szívért, nem a jobb megítélésért, a látszatért. Az Úr a szívet fürkészi, veséket vizsgálja, és kinek-kinek az ő cselekedetei gyümölcse szerint fizet. Nem igazságtalan Isten soha. Ha esetleg szenvednünk kell, az nem biztos, hogy a gyümölcseink miatti fizetés. Ez lehet, hogy próbatétel. Szűnjön meg bennünk az a gondolat, hogy próbált szenvedést azért élünk át, mert valami rosszat cselekedtünk. Nem így jelzi Isten azt, hogy letértünk az ő útjáról. Hát ha így volna, akkor Pál hol állhatna meg az Úr előtt? Teremtsen tiszta szívet bennünk az Úr a család szív helyett. És a harmadik gondolatunk, a 11. versnek a képe, a fogolymadár képe, nem biztos, hogy fogolymadár, Kórénak hívják héberül, de egy biztos, hogy valamilyen vadmadár ez, aminek az volt a híre, találtak is erre bizonyítékot, hogy meglát valahol egy tojást ráül, és kikölti. De ha kikelnek a, nem tudom, csibének lehet-e nevezni a kis madárfiókákat, akkor soha nem követik, mert mindig felismerik, hogy ez nem az ő anyjuk. És azt mondja az ige, hogy ilyen az az ember, aki szeret kártehénkedni mindenféle vagyonra, mindent összeharácsol, azt hiszi, hogy van ennek értelme begyűjteni, elvenni, magunkévá tenni mindent, függetlenül attól, hogy az kié volt. Ilyen világban élünk, amikor mindenki annyit ér, amennyie van egyesek szerint, és nem vizsgáljuk, hogy hogyan jutott hozzá ahhoz a vagyonhoz, és ezeket tisztelik általában. Egy gazdag ifjú, aki fogolymadár, és akinek azt üzeni az Úr, hogy idegen tojásokon ül, amikor többet akar, mint amennyi szükséges. És a tanítványainak is ezt magyarázza, hogy boldogok a lelki szegények, boldogok azok, akik önként lemondanak arról, hogy szerezzenek, harácsoljanak, erről szóljon az életük, hogy milyen cipőben járnak, milyen táskát visznek magukkal, milyen nyakkendőjük vagy órájuk van, és mettől meddig terjed a föld, amit birtokolnak, vagy nem visznek el semmit. Azt mondja itt az ige, hogy az útja felén, az élete felén kifullad ez az egész történet. Az ő napjainak felén elhagyja azt, és halálakor bolondá lesz. Inkább az a szó szerepel, hogy becstelennek fogják tartani, amikor úgy meggyengül. Nem fogják többé tisztelni a vagyona miatt. Maga Jézus is használ egy ilyen képet, amikor beszél a gazdagról, aki ezen sóhajtozik betakarításkor, hogy mennyi minden van az ő raktáraiban. És azt mondja, bolond, ezéjjel elkérik a te lelkedet, és amit gyűjtöttél, hová lesz? Ezen az ünnepen rózs hasonló alkalmával ilyen fehér ruhát szoktak a férfiak hordani, mint amilyen a mi kis angyalunkon is volt, bár azt be lehet gombolni, és van egy mondás a zsidók között, hogy ezen a fehér köntösön nincs zseb. Hát ez a halotti ruha is. Nincs rajta zseb. Nem lehet elvinni semmit erről a földről. Mezítelenül, vagyontalanul jöttünk erre a világra. A cél nem ez volt. Nem ez volt a cél. hogy vagyont gyűjtsünk magunknak, hanem hogy áldássá legyünk, hogy szabadok legyünk, mint egy madár, hogy azzal foglalkozunk, ami a miénk, azokkal a tojásokkal maradjon így bennünk. Nem kell nekünk az, amit Isten másnak ad, hanem mi akarunk inkább adni, áldással lenni mások számára. Hát onnan indultunk el, hogy ki az áldott és áthozott, aki az Úrban bízik. És a nehézségek idején is azokra az áldásokra támaszkodik, amelyeket ő jelent. Aztán folytattuk azzal, hogy Isten a szíveket vizsgálja, nem a látszatra tekint, és eljutunk most harmadszor ide, hogy nem az a dolgunk, hogy gazdagságot gyűjtsünk ezen a földön, hanem gyümölcsöt teremjünk, és mások számára is Istennek az áldásait hozzáférhetővé tegyük. Segítsen meg ebben minket az Úr, boldog és áldott emberek, Gáborok és Gábriellák legyünk, és az Úr gazdagsága töltse be az életünket. Álljunk fel és imádkozzunk. Mindenható és örökké való Isten, mennyei édesatyánk, köszönjük szent ígédet, köszönjük, hogy áldott emberekké akarsz bennünket tenni, megtanítasz minket arra életünk próbatételei alatt, hogy ne nagy hatalmaktól, emberi erőtől függjünk, hanem mint választott néped a pusztában, mi is tanuljuk meg, hogy egyedül csak rád támaszkodhatunk és számíthatunk. Bizonytalan minden emberi segítség soha nem önzetlen. Te vagy egyedül az, aki adsz, áldást adsz, és akihez megverten, fáradtan is mindig oda mehetünk, hogy te nyugalmat, békességet és reménységet adj újra. Légy bennünket áldott emberekké, a te áldásodat akarjuk bírni, meg vagyunk bűnbánattal, ha emberekben akartunk életünk nehéz pillanataiban bízni, ha távolodjunk el, de nem csak az emberi segítség hiába való, hanem a mi szívünk maga is meg tud csalni bennünket. Olyan jó, hogy te nem a látszatra adsz, és ha nehéz is nekünk olykor a te szembesítéseddel találkozni, amikor leleplezel bennünket a csendben, a veled való közösségben, mégis köszönjük ezt, Urunk, mert azt szeretnéd, ha valóban megtisztulna a mi életünk most ezen a szép ünnepen, ebben a szép ünnepi időszakban is, hadd forduljunk a megtérés vágyával, a hozzád való visszatérés vágyával hozzád, szíveket vizsgáló Isten, veséket vizsgáló Isten, tégy bennünket tiszta szívűvé, teljesen, teljes szívből hadd forduljunk hozzád, és köszönjük figyelmeztetésedet, hogy minden, ami több lett, ami több, mint amire a mindennapi kenyérben gondolnunk szabad, minden az mind olyan, mint az idegen, nem tőlünk való érték, az nem tisztességesen a miénk, hanem elvett, önként lefoglalt érték. Szabadíts meg a kapriságnak, a harácsolásnak, a szerzésnek a mámorától, kényszerétől. Hadd legyünk, mint te, önként vállaltan, talán akár nincs telenek is, akik mégis adni tudnak, áldást tudnak jelenteni. Te kegyelmed, békességed, szereteted, gazdagságod töltse be a mi életünket. Amen.